Mesél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják.
Magyarország idén európai összevetésben is kiemelkedő eredményt ért el a minimál béremelésben. Az Eurostat adatai szerint euróban számolva hazánk produkálta a legnagyobb növekedést, miközben a reálérték is jelentősen javulhat. Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó Facebook bejegyzése szerint az Eurostat adatai alapján 2024-ben a magyar minimálbér növekedése euróban számolva a legnagyobb volt az Európai Unióban, 18,5%-os emelkedéssel. Vásárlóerőparitáson számolva a növekedés 11%, ami jelenleg a negyedik legjobb eredmény, bár ez az adat még előzetes becslés és a későbbiekben változhat. Az euróban mért növekedés ugyanakkor már végleges, így ebben a mutatóban Magyarország biztosan az első helyen áll. A főtanácsadó hangsúlyozta, több uniós országban, Romániában, Észtországban, Spanyolországban és Szlovéniában idén nem volt minimál béremelés, a béreket befagyasztották. Lengyelországban és Belgiumban ugyan történt emelés, de annak mértéke elmaradt a tavalyi inflációtól. Magyarországon ezzel szemben a várható 3,2%-os infláció mellett a minimálbérek reálértéke 7,6%-kal emelkedhet, ami szintén az unió legjobbjai közé tartozik, mondta a főtanácsadó. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászáró cserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Hétfőn elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte a szaktárca államtitkára Facebook oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. Közölte azt is, a támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, melyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez. De az nem kizárók, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy 2030 végéig kiesők, és az 5000 alatti lélekszámú vidéki kistelepülések lakói. Már 17. alkalommal rendezték meg az Európai Hulladékcsökkentési Hét hazai versenyét. Ezt a miskolci hulladékkezelő cég, a Mirehu nyerte meg gazdálkodó, ipari szervezet kategóriában. A Mirehu 2021 óta vesz részt ezen a megmérettetésen. Az 5 nevezésből 4-en díjazottak lettek, ebből 3 első helyet sikerült megszerezniük. A hulladékcsökkentési hét során különböző installációkat mutattak be városszerte, mondta Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, élénk lesz az északi északkeleti szél. Hétfőn hószállingózás, kisebb havazás még több felé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben -1 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, negyedik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény, csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért. Az Eszmék és Értékek Alapítvány a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen az Országos Imahét programjához csatlakozva szervezte meg az eseményt. Az ökumenikus ifjúsági ima alkalmat először 2022. decemberében azzal a céllal szervezték meg, hogy a miskolci egyházi iskolák diákjai számára találkozási és lelki feltöltődési lehetőséget teremtsen. Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallják.
Mennyhárt Szabolcssal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci elnökével kezdem az összeállítást. Miként szerveződött ez a mai rendezvény, egy kicsit avassuk be a hallgatókat.
Mai rendezvény viszonylag hosszú, már büszkén mondhatjuk, hogy már hosszú múltra tekint vissza, hiszen 2022 volt az az év, amikor is szomszédságunkban kitört a háború, és az Eszmék és Értékek Alapítvány azt gondolta, hogy nagyon fontos egy olyan rendezvényt megszervezni a miskolci egyházi fenntartású iskolák diákjai részvételével, amikor is a békéért tudunk imádkozni, és ezt az ötletet dr. Alakszai Zoltán Borsodabói Zemplén vármegye főispánja nagy szeretettel karolta fel, támogatta, és azóta is minden évben a védnöki tisztséget elvállalja, ami számunkra nagy öröm és nagy megtiszteltetés. 2022-ben még az adventi időszakban, de 2023, illetve 24-től már az ökumenikus imahétre fókuszálva hirdetjük meg ezt az alkalmat, és így az ökumenikus imahéten mindig van egy olyan alkalom, amikor is a város mint egy egyharmadát kitevő oktatási intézmények, egyházi fenntartású keresztény oktatási intézmények diákjai tudnak összegyűlni az ökumené jegyében, egymással, egymásért, a városunkért, családunkért, a nemzetünkért, az országunkért imádkozni, és a legfontosabb, hogy a béke üzenetét, a békért való imádkozást felvállalva, térségünk, a világunk békésebb helyéért imádkozva emeljük a kéréseinket az Úristen elé.
Hogyan látja, milyen pluszt tud a hétköznapokba csempészni ez az alkalom akár a diákoknak, akár önöknek, így főleg, hogy az ima a békéért jámondattal van meghirdetve?
Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon praktikus és kézzelfogható eredménye van ennek az imának. Magyarország nincs bevonódva ebbe a szörnyűségbe, és 2022 óta ki tudtunk maradni, ami valljuk meg, körülnézve Európában, körülnézve a világon, ez nem egy kis teljesítmény, nekem személyes meggyőződésem, hogy egyedül ez nem sikerülhet, ha nincs egy égi segítségünk, nincs egy mennyei pátrónánk, nincs egy gondviselő jóatyánk, aki rajta tartja vigyázó szemét és kezét Magyarországon, és én hiszem, hogy ezek az ima alkalmak lehetőséget teremtenek arra, hogy kérjük az Urat, hogy továbbra is őrizzen meg bennünket, hiszen ahogy a Bibliában is olvashatjuk, hogyha már ketten összegyűlnek az én nevemben, és kéritek a mennyei atyát, akkor én azt megadom nektek, ahogy Jézus mondta. Tehát ez a legfontosabb és legpraktikusabb hozadéka ennek az ima alkalomnak, de hogyha nem ilyen nagy volumenű dolgokban gondolkodunk, én azt gondolom, hogy minden gyerek számára, minden fiatal és kevésbé fiatal számára öröm az együttlét, öröm, hogy együtt lehetünk, öröm, hogy együtt imádkozhatunk, megismerhetjük egymást, megismerhetik egymást a Miskolcon élő, tanuló, keresztény fiatalok, akik vagy a görögkatolikus iskolába járnak, vagy a refibe, vagy a jezsuba, vagy a fráterbe. Lehet, hogy évközben viszonylag keveset tudnak találkozni, de talán itt egy alkalom, amikor együtt tudnak lenni. És én ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos küldetés, és egy nagyon fontos missziója is a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, hiszen úgy is fogom köszönteni őket, hogy köszöntöm a miskolci keresztény értelmiségieket, hiszen azok, akik itt a teremben versenyben vannak, vannak a már kevésbé fiatal értelmiségiek, és hát itt vannak a fiatal értelmiségiek, akik át kell vegyék a stafétát, és vinniük tovább Miskolcot, vinniük tovább Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét, vinniük tovább Magyarországot, a Kárpát-hazát, mert hát nyilván, ahogy mi is őseinktől, szüleinktől, dédszüleinktől örököltük ezt a csodát, amit ma Magyarországnak hívunk, azt nekik kell majd tovább vinni. És hát csak akkor lesz Magyarország, hogyha keresztény, krisztusi alapokon áll, mert Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
Restók Istvánnal, a Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon intézményi lelkészével beszélgetek itt az Ima a Békéért programon, ökumenikus ima hét keretén belül szervezett programon. Hogyan szerveződött ez a program, milyen múltra tekint vissza?
Áldás békesség, köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban ez egy rendkívüli kezdeményezés itt Miskolc városában, de országosan is. Történt 4 évvel ezelőtt, hogy felmerült annak a lehetősége, igénye, hogy a városi keresztény fenntartású intézményeknek a diákjai közösen imádkozzanak. A Jezsuita gimnázium kezdeményezte, és ilyen módon került a Lévaiba, hiszen olyan nagy érdeklődésre tartott számot ez az alkalom, hogy helyben, térben, technikai igényekben mi tudtunk ennek megfelelni. Így Isten kegyelméből ez már a 4. ilyen történet, hogy együtt hívhatjuk segítségül az Urat. Ami azért izgalmas számunkra, mert 19 intézménynek a diákjai gyűlnek össze, és most már 2. éve az intézményekből jelentkező diákok, diákkórusok tagjaiból tavaly egy olyan 100 fő, most egy olyan 120-140 fő fog együtt énekelni, szolgálni, imádkozni ebben a ima liturgiában.
Körülbelül mennyi diákot, mennyi iskolát szoktak ilyenkor várni?
19 intézmény, ez már elhangzott. Ebből a történetből az is kiderül, hogy ugye ha csak 10 főt küldenek el, már az is nagyon szép, de általában egy olyan 550-600 főig szoktak érkezni a fiatalok. Ebből is látszik, hogy egyrészt maga a város az nagyon fiatalos, nagyon diákközpontú, másrészt mi is szívesen fogunk össze más intézményekkel, különösen ilyenkor az év elején kell, hogy elkérjük Isten áldását. Tavalyi alkalom annyiban volt különleges, hogy történt egy szomorú esemény, hogy a több iskola kapott fenyegető e-mailt, és országosan volt, ahol ugye miatt fel is függesztették az oktatást. Mi viszont nem. Akik itt voltak, kivétel nélkül úgy mentünk haza, hogy békességünk volt, és ebben is éreztük és látok Istennek az oltalmát, hogy az Úr Jézus leánk terítette palástját, és eltakart, elvédett, megvédett ebben a nehéz helyzetben. Most is ezért imádkozunk. Nagyon reméltük, nagyon vártuk, hogy például a körülöttünk zajló események pozitív fordulatot vesznek, vannak erre mutató jelek, mi továbbra is kitartóan imádkozunk a békéért. Magát az alkalmat az Eszmék és Értékek Alapítvány támogatja és indította is el, Alakszai Zoltán főispán úrnak a vezetésével, ő maga is itt lesz, de mondom még egyszer, itt az imádság a békéért az, ami a központi gondolat, és az a fajta áldás és az a fajta békesség, amit mi is örökségül vettünk a mi erődeinktől. Volt olyan szerzetes rend, ugye, akinek az órát, labóra volt a jelmondata, és ezt továbbra is őrizzük, tehát úgy imádkozunk, mint akik Isten előtt dolgozunk, és úgy dolgozunk, mint akik Isten előtt imádkozunk. Ez pedig minden Isten szerető embernek a küldetése, hogy olyan munkát tudjunk véghez vinni az oktatásban is, az intézményeinkben is, kicsitől fogva nagyig, ami Istennek a dicsőségét munkája.
Intézményi lelkészként amúgy hogyan látja a fiataloknak az ima, a hit, mit jelent, főleg, hogy egy ilyen program keretén belül össze tudják fogni a városi diákokat, gyülekezettől függetlenül?
Maga a zenei műveltség az része a mi magyar kultúránknak is, de része az egyetemes keresztény kultúrának is. Például el fog hangzani olyan himnusz, ami a középkorban született, vagy éppen a Gregorián korhoz köt bennünket. Ilyen módon, amit hitvallásunkban is megélünk, hogy nemzedékről nemzedékre Isten megtart bennünket, és a szentek egyességét gyakoroljuk, ilyen módon is gyakoroljuk, hogy amit az elődeink vallottak, azt mi is tovább valljuk. És a másik része is igaz, maga a kultúra az összeköt, az az Istennek a teremtő jelenléte a mi társadalmunkban, és egyrészt átível évszázadokon, másrészt ma is, most is születnek új imádságok. Jusson csak eszünkbe, hogy a Jelenések könyvében arról ír János apostol, hogy új énekkel fogjuk áldani az Urat. Tehát hiszem azt, hogy Istennek kedve telik abban, hogy mi új éneket is előveszünk, illetve új énekek is születnek. Arról nem is beszélve, hogy ahogy felütjük a Szentírást, azt olvassuk, hogy az angyalok, a kérubok is énekkel magasztalják az Urat. Ilyen módon az Isten tisztelet, az ének kicsit ellebbenti a fájtlat a hétköznapok szürkeségéről, és behív bennünket a mennyek országának dicsőségébe. És ilyen módon mi is az angyalok kórusához csatlakozunk. Ezért szoktam mondani, hogy hát a kántorok tulajdonképpen, ha megtérnek Isten hajlékába, folytatják azt a szolgálatot, amit már megkezdtek. És fordítva is igaz, hogy ott, ahol a Isten szent lelke munkálkodik, ott a testvérek között egység és egyenesség van. És ez a fajta egység és egyenesség talán legjobban a zenében tud megmutatkozni, különféle hangszereken, különféle hangnemben, de ugyanazt a dallamot, esetleg más szólalban, de együtt tudjuk énekelni. És ez magának a Szentlélek Istennek a csodája, hogy ezt kimunkálta, lehetővé tette, hogy zivataros évszázadok után most egymás kezét megfogva és egymás épüléséért, Isten áldásáért tudunk imádkozni. Nyilván ilyen módon a körülöttünk lévő nemzettársakért is imádkozunk, a határon túli testvéreinkért is imádkozunk, de mindazokért is, akik a Szent Háromság egy Istent hívják segítségül. Hiszen maga Jézus mondta, hogy ugye legyünk egyek ő benne. Ahogy ő egy az Atyával, úgy legyünk egyek magával a Szentség, Szent Háromság közelségébe, közösségébe, csak így tudunk beleállni. Onnan lehet megismerni, hogy valahol Isten szent lelke munkálkodik, hogy valóban testvéri közösség van a gyülekezetekben, az intézmények között, és végső soron maga az Úr Jézus is így szólított meg bennünket, hogy mint Isten gyermekei egyek legyünk a benne való hitben. És örömmel látom azt, hogy itt ez megvalósulhat.
Hogyan látja, milyen pluszt, mit ad a fiataloknak egy ilyen alkalom, milyen közösségi élményt, mit adhat egy ilyen alkalom, egy ilyen ima alkalom?
Köszönöm, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk megélni a mi hitünket. Ahogy egy DVTK-n ott lakok a stadion mellett, és látom azt, hogy tényleg, hál' Istennek, ezrek mozdulnak meg, és szurkolnak rendületlenül, és buzdítják a DVTK csapatát, játékosait, hogy a legjobb teljesítményt hozzák. Ez a fajta buzdítás, azt mondom, hogy ránk fér. Tehát a közös tanúságtétel, a közös bizonyságtétel, ez el nem múló küldetésünk. Maga az Úr Jézus is ezt mondta, ugye gondoljunk csak vissza, mögöttünk van vízkereszt, amikor megkeresztelkedik, hogy róla tegyünk bizonyságot, és az ő nevében kereszteljünk. Az ő nevében élni és munkálkodni, ez pedig a közös tanúságtételt jelenti. Ez a gondolat, ez olyannyira elhívásunknak a része, hogy ezen az ima liturgián ez külön hangot kap majd, külön imádkozni fogunk azokért a fiatalokért is, közösségekért, akik ebben a misszióban részt vesznek, hiszen mi valóban visszavárjuk az Úr Jézus, és mint az ő munkatársaikkel, hogy munkálkodjunk, ameddig ő visszajön.
Márton Vencel, 11. osztályos diákpresbiterrel folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a rendezvény? Ti oldalatokról, mint diákpresbiterek, ti hogyan tudjátok segíteni, hogyan tudjátok szervezni ezt a rendezvényt, hogyan kapcsolódtok hozzá?
Idén már 4. alkalommal került megrendezésre ez a rendezvény. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog az, hogy a miskolci keresztény iskolások így együtt tudnak imádkozni, énekelni, hogy együtt tudnak gondolkodni Isten igéjéről. Ez szerintem egy szenzáció dolog, és ez presbiterként abban nyilvánul meg, hogy a presbitereknek fontos feladata az, hogy tudjanak ugye a saját korosztályukkal beszélgetni ugye Istennek a igéjéről, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi diákok is tudjunk erről beszélgetni, hogy ne csak templomban, abban a kötött közegben tudjunk elmélkedni, hanem itt egy kicsit szabadabb közegben is tudjunk erről elmélkedni.
Diák presbiterként hogyan vetétek ki a részleteket a szervezésben? Nektek itt milyen dolgotok van, milyen feladatot, mit láttok el?
Igazából ugye a szervezés a Eszmék és Értékek Alapítvány szervezésében került megrendezésre ez a rendezvény, és mi pedig a lebonyolításban veszünk részt, tehát ők adják az elméleti részt, mi pedig adjuk itt ezen a napon a gyakorlati részt. Hát itt rengeteg feladat van, például terelgetni az embereket, fogadni őket egy kedves szóval, mutatni nekik, hogy hova rakhatják kabátjukat, hova ülhetnek le. A rendezvény után ugye a fogadásnál is nagyon sok feladat van, ugye, hogy a ételt felszolgálni, a teát felszolgálni, ez egy azért fontos feladat, azért 600 embert kiszolgálni, azért nem egyszerű munka.
Számodra mit jelent ez az alkalom, ez a közösségi alkalom? Görögkatolikusként veszel részt?
Én nekem nagyon-nagyon felemelő érzés az, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, és nagyon szívhez szóló, nagyon malasztalt teljes ez az egész, hogy nem számít azt, hogy milyen felekezetből vagy, nem számít azt, hogy milyen vallású vagy, hanem csak azt számít, hogy Istenben hiszel. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert nem számít azt, hogy most milyen felekezethez tartozunk, hanem az, hogy hiszünk mindannyian, akik itt vagyunk, Istenben hívő fiatalok vagyunk, és nekem ez a legfontosabb az, hogy itt együtt hihetünk Istenben.
Az ima, a hit, az hogyan segít át a hétköznapi nehézségeken, illetve ez a mostani rendezvény milyen pluszt ad még hozzá?
Nekem ez egy nagyon nagy adrenalin löketet ad ez az egész, ugye ez a szervezés, lebonyolítás, nagyon ilyen energia bombát ad. Valamint azt adja nekem ez az ima hét, hogy egy kicsit meg tudjunk állni, hogy egy kicsit tudjunk beszélgetni más felekezetben lévőkkel, tudjunk együtt imádkozni, és tudjunk együtt énekelni, dicsérni Istent.
Jelmondat a rendezvénynek az ima a békéért, így diákként nálatok ez mennyire csapódik le, hogy miért fontos a békéért imádkozni, ugye itt azért körülöttünk most világszerte zajlanak háborúk, ti erről mennyire szoktatok beszélgetni egyáltalán nektek a hétköznapotokban, ez hogy csapódik le, mennyire befolyásol titeket, és ennek a kontextusában miért is fontos ez az alkalom, hogy imádkozzatok a békéért?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az imádkozás a békéért, mert itt élünk a 21. században Magyarországon, és folyamatosan arról jönnek a hírek, hogy itt van háború, ott van háború, ugye nem kell messze menni szomszédba, Közel-Keleten, tehát szerintem most nagyon fontos az, hogy a békéért imádkozunk, tehát a mai közegben az, hogy minden háború szűnjön meg, ne legyen háborúskodás, mert nincsen semmi értelme a háborúnak. Mi ezt gondoljuk, diákok, ugye, hogy értelme nincsen. Szóval szeressük egymást, örvendjünk egymástak, és ez a legfontosabb.
Volt még egy fontos feladatotok az alkalomra, hogy a diákoknak, diákok, akik szeretnének imát is írnak, ha jól tudom, te is készültél a mostani alkalomra. Tiéd miről szól, milyen felkérés volt ez?
Először is úgy zajlik ez a felkérés, hogy ugye tiszteletes úr, ugye Estók István tiszteletes úr, mint iskola lelkész, elküld egy felkérést, megkeres engem, hogy szeretné, hogy írjak egy imát. Immár harmadik alkalommal kért föl imaírásra, és ő megad egy témát, hogy miben kell imát írnom. Idén a család és oktatásról kellett egy rövid, egy pásolos imát írnom, és ezt megírom, utána átküldöm neki, ő átnézi, hogyha teszem azt, van benne valami változtatása, vagy valami, akkor ő azt változtatja, és utána pedig tovább küldi ugye a szervezőknek, és ők belerakják a forgatókönyvbe, és akkor ezt az imát kell majd itt felolvasnom a diákoknak. Igen.
Említetted, hogy már az elmúlt évben is volt ilyen alkalmad, hogy ez milyen érzés, amikor közösen együtt így közel 500-an, 600-an felolvassátok azt az imát, amit te írtál.
Nekem ez egy nagyon felemelő érzés az, hogy elmondhatom ennyi embernek, hogy ennyi ember meghallgathatja, és én remélem azt, hogy valamennyire a szívükbe eljut a diákoknak ez az ima, és hogy ők is valamennyire átérzik annak a mondani valóját.
És akkor Kónya Barnabás tizedikes Léva is diákkal folytatom a beszélgetést. Mostani ez a mai alkalom mit is jelent számodra, hogy az ima a békéért jelmondattal lett meghirdetve ez a közösségi alkalom, imádkozás. Neked mit jelent ez?
Üdvözlöm én és a kedves hallgatókat. Nekem személy szerint egész sokat jelent, mivel gyermekkorom óta keresztény értékrend szerint neveltek engem a szüleim, és ezért számomra az Úristennel való kapcsolat mégiscsak közelebb áll, és ezért tényleg lelket simogató nekem, hogy ma itt lehetek. És személy szerint nekem tényleg azt jelenti, hogy a közösség erejével szólunk együtt az Úristenhez, és ez mégiscsak csodálatos, hogy olyan emberekkel vagyok most itt, lehetek most itt, akiknek ugyanaz a célja, mint nekem.
Említettem a jelmondatot, hogy most már negyedik éve ima a békéért imádkoztok. Osztálytársaidat, más fiatalokat is megkérdeztem, hogy a békéről ti szoktatok-e beszélgetni, ti életeteket, hogyan, miként befolyásolja, ugye nem csak a szomszédunkban világszerte dúlnak sajnos háborúk. Ugye ennek a kontextusában miért is fontos ez a mai alkalom?
Sajnos mi nem igazán beszélgetünk a békéről itt az iskolában, és én ezt hát szomorúan hallom, szomorúan tapasztalom, mivel mégis az egymás öldöklés, az egymás céltalanul való öldöklése az az egyik legborzasztóbb dolog, ami történhet a világon. Mégis egész méltatlanul keveset beszélünk róla. És ha már én diákként máshogy nagyon nem is tudok szerepet vállalni ebben, hogy a békét elérjük, hogy a békét tapasztaljuk, csak azon, hogy imádkozok, viszont a háború kitörtekor én például személyesen ott voltam a gyülekezetemben, és a frissen menekült ukránoknak gyűjtést szerveztünk, és akkor én is ott voltam, én is adtam nekik, én is pakoltam ott. Viszont azon túl most szerintem úgy érzem, hogy mást nem tudok tenni a békért, mint hogy imádkozok.
Ez a mai alkalom milyen pluszt ad az életedhez, vagy akár csak ehhez a mai naphoz, hogy itt az ökumené jegyében közösen más iskolákkal, más felekezetek iskoláival, diákjaival közösen együtt imádkoztok?
Természetesen olyan pluszt ad, hogy szerepet vállalhatok, tehát én töltetem be az egyik konferenci szerepét, viszont mégis azért egy lelki megerősödés, és úgy érzem, hogy ez még egy lépcsőfok talán azon a létrán, ami a mennybe vezet, illetve az Úristenhez vezet.
Körmendi Rékával, a Fráter György katolikus gimnázium diákjával folytatom az összeállítást. Honnan hallottatok erről az alkalomról, a hanyadik alkalommal vagytok itt? Miért fontos ez a mai alkalom?
Nos, ez már nem az első alkalmunk, hanem igazából a második, és az iskolánkban hallottunk először is róla, és igazából az osztályfőnökeinktől, illetve a felső vezetőkar beszélt róla, hogy ide kell jönnünk, és nagyon örülök, hogy most mint szereplő is felléphetek itt. Igazából azért fontos, mert szerintem ez az egyik olyan lelki program, ami megerősíti a katolikus iskolásokat, hogy nincsenek egyedül a hitükben, illetve tényleg egy olyan közeget ismerhetnek meg itt is, hogy láthatják, hogy akár zenésen, akár, de tényleg egy komoly vonalon is meg tudjuk mutatni a hitünket, bármilyen fiatalok is vagyunk.
Az ima, a hit mit jelent számotokra a hétköznapokban, vagy hogy így itt közösen egy imádság alkalmán keresztül gyakorolhatjátok?
Számomra mindenképpen egy kapaszkodót, ami sosem hagy el. Ez szerintem az egész hitnek az alapja is, és nagyon örülök, hogy ilyen fiatalon is már megismerkedhetünk vele, és gyakorolhatjuk, szóval mindenképpen ez egy megerősítés számunkra.
Említetted, hogy fel fogsz lépni itt a mai alkalmon. Milyen szerepet vállaltál úgymond itt a programban, a műsorban, az imádságokban?
Én egy könyörgést vállaltam, illetve még egy másik fráteres évfolyamtársam egy imát is felolvas, illetve szintén könyörgéssel járulunk hozzá ez a mai programhoz.
Milyen pluszt ad ez a mai nap, ez a mai alkalom számotokra, hogy így az ökumené jegyében más iskolákból, más felekezetekkel együtt részt tudtok venni és imádkozhattok a békéért?
Nyilván egy kis stresszt is, azért, mert hiszen elég sokan vagyunk, de mindenképpen megtisztelő az, hogy minket választottak ki, hogy képviseljük az iskolánkat.
Sok diáknak feltettem már ezt a kérdést, nem tudom, hogy ti például mennyire szoktatok így diákként egymás között arról beszélgetni, hogy ugye itt azért a világban, szomszédunkban is háború dúl. Ennek a tükrében mit jelent számotokra az, hogy a békéért imádkozhattok itt közösen?
Mindenképpen ez egy nagyon fontos ima szándék, amit ugye egész évben hallhattunk, főleg az iskoláinkban, hittanórákon, vagy egyéb lelki programok keretében, amiben ugye az iskolánk is bekapcsolódik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a remény éve nagyon nagy jelentőséget rakott erre, és nagyon fontos is. Így minél többet hallottunk erről diákként is, és szerintem mindenkinek a magánéletében is ez most már megjelent, vagy legalábbis a diákok között is kénytelenek voltunk beszélgetni róla, és ez egy szuper megerősítés volt, hiszen ez egy fontos téma, amiről beszélnünk kell.
Petró Balázzsal, a Lévai Kórus karnagyával beszélgetek a mai közös imádságra. Mivel készültek itt a kórussal, kórusokkal, mert úgy látom, hogy nem egyedül vagytok, mivel készültek?
Igen, szia, szervusz! Ennek az alkalomnak már második éve, most már hagyományként úgynevezett tezi énekeket éneklünk, ami ökumenikus könnyű technikájú négyszólamú kórus művecskék, amik nagyon mutatósak, a gyerekek számára könnyen megtanulható, és a közönség számára is elsajátítható. És az volt a kezdeményezés, hogy legyen komolyan vehető zene ezen az alkalmon, olyan zene, amit a közönséggel együtt tudunk énekelni, és négy darab iskolából jöttek nagyjából 30-40 fővel, így összesítve egy 140 fős ökumenikus kórussal vagyunk jelen, öten karvezető kollégáimmal, akikkel közösen fogunk összesen 10 tezéneket énekelni az imádságok közé ágyazva, és közben ezzel színesítve az alkalmat, melyeket mindig elénekünk egy szólamban, így megtanulja a közönség is, akik mind kaptak kottát, és aztán pedig reménységeink szerint közösen tudjuk dicsőíteni az Istent ezzel a muzsikával.
Számodra mit jelent ez az alkalom, ez a mai közös imádság, mit jelent neked?
Rendkívül jó látni azt reformátusként, hogy a jezsuita, a görög-keleti római katolikus egyházatják is itt vannak, és közösen tudunk imádkozni, ténylegesen a békéért imádkozni, és hát nekem örömteli dolog az, hogy a karvezető kollégáimmal ilyenkor tudok találkozni, és közös projektjeink vannak. Csodálatos élmény, mind lelki, spirituális értelemben, mind pedig materialista emberkapcsolatok szempontjából számomra.
Mekkora munka volt a felkészülés, hiszen itt ugye több iskola kórusa áll össze.
Itt ilyenkor azt kéne mondani, hogy hú, hát beleizzadtunk a munkába, de egyébként gyorsan sikerült a felkészülés, mert tavaly ugyanezek a dolog voltak. Múlt héten egy nagyon szimpatikus kávézóba összeültünk a karvezető kollégákkal, kiosztottuk a feladatokat, hogy ki mit fog vezényelni, és megszerveztem a kísérletet hozzá, így közösen, és gyakorlatilag másfél hét alatt ez így összeállt.
Kedves hallgatóink, negyedik alkalommal tartottak ökumenikus ifjúsági imanapot Miskolcon, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthonban. Az Ima a békéért elnevezésű alkalmon 19 egyházi fenntartású oktatási intézmény, csaknem 600 diákja és pedagógusa imádkozott együtt a békéért. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.
Repeta.
Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Kopecsni Gábor, a Gömör Péter falvai Dalia iskola vezetője, egy évtizede kutatja a népi harci testkultúrát, nagyon sok információ forrásai a pásztorok voltak. A népi és katonai testkultúra elemeit felhasználva, valamint a verseny, edzésvezetési és gyakorlati tapasztalatokra építve, 8 évvel ezelőtt hozta létre harcművészeti iskoláját, a Felföldi Dalia iskolát. Az ott zajló foglalkozásokról a miskolciak is ízelítőt kaphattak a Felvidékház rendezvényén nemrég. A következő percekben Kopecsni Gáborral, a Dalia iskola alapítójával beszélgetünk többek között arról, mi volt a célja az iskola létrehozásával, illetve milyen foglalkozásokat tartanak. Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia iskola vezetője, 2018-ban indította el saját harcművészeti iskoláját, de érdeklődése, ebbéli tevékenysége, illetve gyűjtései jóval korábbra nyúlnak vissza. Mikor kezdett el a népi harci testkultúrával foglalkozni, illetve hogyan került az érdeklődése középpontjába?
Egészen pontosan kezdeném onnan, hogy 98-ban kezdtem el karatézni, tehát én a japán harcművészeti iskolákkal kezdtem, még Dunaszerdahelyen, és aztán ott még megismertem az aikidót később, és 2002-ben felvételt nyertem a Tankopia főiskolára, ahol aikidó harcművészeti szakirányon indultam el, és egészen 2004 környékén volt egy ilyen találkozásom a lovasi jászokkal, bősen az Dunaszerdahelyen mellett van. Egy ilyen csemadokos rendezvény, járási csemadokos rendezvény, és akkor fölléptek a lovasi jászok. Volt egy ilyen indítatás, hogy vajon miféle, hogy, és annyira magával ragadott, hogy akkor azt gondoltam, hogy ezt nekem csinálni kell. És közben már, tehát magamtól vettem egy íjat, és akkor úgy lövöldözgettem, természetesen csak ahogy így ösztönből lövöldözgettem, és akkor onnan indult az egész, de hát én lovasi jászattal kezdtem, illetve úgy onnan indult ez a magyar vonatkozás, és aztán később megismertem a barantásokat, és akkor 2007-ben volt egy olyan feladatunk, hogy ilyen edző-képző részeként, hogy önálló gyűjtést kell végezni. És akkor jutottam el Gömörbe Molnár Józsi bácsihoz, egy ilyen több generációs pásztor, akitől kezdtem tanulni ezt. Tőle gyűjtöttem el elsőként, és aztán annyira magával ragadott az, hogy még vannak olyan idős bácsik, akik ezt tudják. Tehát nem valahonnan, mit a csoportokba tanulták, vagy stb., vagy valami, hanem ők ezt tehát életbe hozták magukkal, és még ugye utolsó őrzői voltak ezeknek a tudásoknak. És azt utána kezdtem el úgy intenzíven gyűjteni.
Voltak-e más információforrások rajta kívül?
Hát ugye ez még a kezdet volt, tehát akkor kerestem, hogy természetesen, hogy honnan lehet meríteni, és azt két vonalon indultam el. Az egyik vonal ennek a folytatása, tehát élő gyűjtések folytatása, illetve a források. Tehát ugye időben a források tekintetében, vagy segítségével időben sokkal korábbra vissza lehetett menni. Úgyhogy ez a kettő volt az, ami meghatározta a gyűjtéseknek a nagy részét, tehát itt nem csak néprajzi, tehát a harci testkultúrának a népi oldala, hanem a katonai oldalát is sikerült már többé-kevésbé kutatni.
Mennyire van feldolgozva ez a téma?
Hát ilyen értelemben nincs feldolgozva, illetve egy ugye 7 eleme van a Dalia iskolának, és például ezek közül a vívás az, a szabja vívás, amiben mondjuk vannak forrásaink legalábbis a 1800-as évek másik felétől. De ugye tudjuk azt, hogy hát gyakorlatilag 1100 éve, legalább 1100 éve kapcsolatunk van a szabjával, hiszen a honfoglaló magyaroknak is már ott volt a kezükben a szabja. Voltak végvári iskolák, tehát konkrétan a végvárokban gyakorolták, de azt nem tudjuk, hogy hogyan csinálták, tehát ilyen konkrétumokat nem. A többit pedig, tehát mondjuk a népi birkózást, íjászatot, azt pedig kerestem, kutattam, rengeteget olvastam, és így szemezgettem össze. Hát és illetve, hogy magam próbálom így összefoglalni ezeket a tudásokat és könyvbe kiadni.
Melyek azok a fegyverek, amelyekkel kiemelten foglalkozik?
Hát egy iskola vezetőként mindegyikkel szükségszerűen. De természetesen van, amivel sokkal előbbre vagyunk haladva, van, amelyik olyan értemek kevésbé. Tehát mondjuk hát sorrendet nem is tudok állítani, de mondjuk a Szabja, onnan sokat foglalkoztunk az íjászattal. Rengeteg a lehetőség ezek közül. Hát meg úgy csinálunk, hogy egy ilyen időszakot, tehát valamikor itt több időt ráfordítunk, és akkor lehet elmélyülni. Tehát mindig, ha csak kicsikét csinálom, akkor nem lehet elmélyülni egy-egy elembe. De például, hogy a fokos íjas, azt is fel kellett állítani egy rendszert ahhoz, hogy aztán oktatható legyen. Tehát az se volt olyan egyszerű, hogy csak úgy megszületett. Illetve az ostorozás, ugye, mint népi eszköz, amit fegyverként is tudnak használni, vagy tudtak használni. Tehát azzal is úgy viszonylag többet foglalkozunk meg. Hát ez igazság szerint azon, hogy ezek ilyen viccesen szól, ilyen közönségkedvencek. Tehát mondjuk egy hajtófegyverhez képest, mondjuk az is a része, vagy éppen bot forgatás is van, ugye azt egy ideig szeretik, aztán amikor botvívás, botharc van, ott picikét visszaesik a népszerűsége.
A Dalia iskola létrehozása előtt a Felföldi Baranta Szövetség vezetőjeként vált ismerté. Mi a különbség a kettő között, illetve mi volt az oka, hogy iskolára váltott?
Hát az oka egyszerűen fogalmazva ilyen erkölcsi és szakmai egy viták voltak, és akkor ebből gyakorlatilag úgy gondoltuk, hogy jobb kimaradni, és az akkori, tehát gyakorlatilag így mondom, hogy a 2012-től már mondom azt, hogy önállóan működött a Felföldi Baranta Szövetség, tehát nem volt része a központi barantának, és hát akkor volt a kérdés, hogy akkor hogy csinálom-e, vagy nem. Ha nem, akkor ugye egyértelmű, ha csinálom, akkor hogy csinálom, és akkor igazából akkor indult meg 2010 környékén az intenzív gyűjtés, tehát akkor nagyon sokat, tehát régiókra osztottam, és akkor mentem gyűjteni. És a gyakorlati tapasztalat, illetve ez a kutatási eredmények már akkor érződtek, hogy külön válasza, de még egy névként, barantaként ment. Tehát külön választotta azt a úgy mondom, a központi barantától. Aztán végén 2018-ban volt az, amikor a közgyűlésen kimondtuk. Ezt folyamatosan aztán utána, hogy dolgoztuk ki a rendszereket, tehát a oktatási rendszert, akkor már egy külön úton ment. És végig is 2018 volt az, amikor úgy döntöttünk, hogy akkor új névként folytatjuk, és leszabályoztuk 7 elemre. Ugye a barantában sokkal több fegyvert használnak.
Mutassa be egy kicsit a hallgatóknak a Dalia iskolát, hogyan működik, hányan vesznek részt a foglalkozásokon.
A Felföldi Dalia iskola az egy magyar nemzeti harcművészeti iskola. Ugye már említve volt, hogy a kutatásokra és gyakorlati tapasztalatokra épül. 7 eleme van, ezek közül vannak katonai fegyverek konkrétan, ilyen, mint az íj, a szabja, mondjuk a hajtófegyverek, és vannak népi eszközök, ami mondjuk a fokos az, ami átmenet, tehát volt harci fegyver is, meg népi eszköz is, de bot, az ostor, és végül is a magyar népi birkózások gyakorlatilag mind a két, tehát népi és katonai testkultúra ugyanúgy részese volt. Tehát ez a 7 elem, tehát gyakorlatilag azért is szabályoztuk le, mert azt tekintettük, ha már magyar nemzeti harcművészet, ami a legtöbb köze van a magyarsághoz, és ugye ott automatikusan jön a kérdés, hogy most milyen kor, vagy hova vezetjük vissza, és természetesen a honfoglalás idejéből, vagy a nomád életformából azt az időt vettük kiinduló pontnak, és gyakorlatilag le lehet vezetni folyamatosan, hogy tehát nem szakadt meg egyik sem. Tehát egy bizonyos mértékben átalakultak, de gyakorlatilag levezethető a folytonosság. Tehát így alakult ez a 7. És hát a mindennapokban pedig úgy vannak, hogy vannak edzések, vannak több csapataink, vannak Magyarországon, felvidéken, kezdeményezések vannak délvidéken, Erdélyben. Központunk az Gömör Péter falán van, van egy magyar közösségi házunk, illetve hát a Dali iskolának a központja. És ott képzések folynak, vannak haladó képzések is, és kezdő képzések is.
Csak gyerekek járhatnak az iskolába, vagy pedig, ha igény van rá, akkor felnőttek is részt vehetnek a képzésen?
Nincs korhoz kötve. Inkább úgy mondom, hogy most egy nagyon nagy tapasztalatot számomra is, hogy például az óvisoknak is tartottam foglalkozást. Az óvisok közül inkább a közép vagy a nagycsoportosok, azok, akikkel már úgy lehet. Végülis a kicsikkel is lehet, de teljesen, tehát még úgy mondom, inkább ilyen fölkészítő, jobb, több játszás, tehát ilyen formában lehet. És a felső életkor, én még azt mondom, hogy annak szintén nincs határa, mert azzal, hogy egy idősebb személy elkezd gyakorolni, az ne azt akarja mondjuk, hogy bajnok legyen. Őszintén nem sok esélye van mondjuk egy olyan fiatal számban, aki ereje teljében van, de azzal, hogy gyakorol, az a hihetetlen nagy példát mutat. Meg önmagának is, tehát átérezheti azokat a mozdulatokat, amit mondjuk az őseink csináltak, hogy tehát azt a kicsit azonosíthat a mozdulatokon keresztül, akár a történelemben, mert egyik adja aztán a másikat, de a fiatalok számára pedig ez egy példamutatás, és lát egy idős bácsit, vagy nénit, vagy nincs, ez sem nemhez sincs kötve, és akkor neki ő lesz a példa, és ezzel nagyon tud inspirálni.
Az iskolában csak gyakorlati foglalkozásokat tartanak, vagy pedig elméletben is okítják a tanulókat?
Az a kettő összefügg, hiszen itt nem csak testmozdulatokról van szó, hanem vagy testezdésről van szó, hanem szorosan kötődik a történelemhez. Természetesen ugyanúgy hozzátartozik a népműveltségi ismeretek, vagy egyáltalán az ismeretek, hogy egy-egy fegyvernemhez mennyire kötődik a történelmünk, meg hát ez ebből aztán erőt is tudnak meríteni, tehát akár motiválni is tudja a fiatalokat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kopecsni Gáborral, a Dalia iskola alapítójával beszélgettünk, többek között arról, mi volt a célja az iskola létrehozásával.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.